járda már akkor volt passzív, mielőtt beleharap a gyümölcsbe, vagy a gyümölcsbe. Igen. Szeretnél tudni, hogy miért? Hogy Gábor szeretne tudni, hogy miért van ez. Nem tudjunk, Gábor. Ez olyan kérdés, hogy Isten olyan keveset írt le erről teremtés állapotáról. Egy-két oldal. De vigyázzunk a gondolatainkról, hogy oda lyukadunk ki, hogy hibáztatjuk a teremtőt. Olyan kevés információ lenne a kezünk. Ez az ő terve. Ő így teremtett a világot. Ő azt mondja, hogy így jó. Így nagyon jó. És amikor próbáljunk filózni ezek a dolgokon, a kiindulás pont legyen a Biblia, és ne próbáljunk többet mondani, mint a Biblia mond. És nem tudok tenni választ erről, Gábor. Annyit tudok mondani, hogy amit az Isten teremtett, az tökéletes, és ez jó volt. Nem volt hiba Ádám és Évában. Ők tökéletesen szabadok voltak. Ők tudtak dönteni a jót és a rossz között, és a rosszt választottak. Ők szabadok voltak, és rossz döntést hoztak. És ez volt az Isten tökéletes szeretet feléjük, hogy ők szabadok voltak, szabadon tudtak dönteni. Én ez érdekes, ugye, mert kívülről ő még mindig a profi ügyvéd. Én nem csináltam semmit. Ádám, hol vagy? Én itt vagyok, nem csináltam semmit. De belülről féltem, és mezítelenek éreztem magam. Tehát ő, mint egy szkizofrénes állapot, kívülről, ez az egyiket mond, hogy én nem csináltam semmit, ő hibás, de belülről támadja a lelkiismeretet, a félelem és a szégyen. A szégyen, ha lenne több időnk, hogy mondjuk egy lelki gondozó konferencián lennék, akkor feldolgoznánk az érzelmünket. És az érzelmek mit mutatnak? Mit mutat a harag? Vagy az irítség, vagy a féltékenység? A szégyen... Mi a szégyen? Valamiben bíztam, hogy az fog adni nekem az örömet. Fölenne sorolni sok-sok mindent. De ez nyilvánosságra került, hogy nem jó helyen bíztam. Mert aki bízik az Úrban, az sose nem pirul el. Mondok egy példát, hogy itt állok előttetek. Ugye tanító vagyok, ugye? Tanító vagyok. És nagyon bízok magamban, hogy én egy nagyon jó tanár vagyok. És akkor valaki feltesz egy kérdést, aki én nem tudom a választ. Pedig én egy nagyon jó, fontos tanárnak tartom magamat. Pedig én nem tudom a választ, de 20 ember tudja a választ. És akkor egymással kezdenek választani. És akkor én elpirulok. Szégyellem magam. Én azt mondom, hogy én magam, hogy én jó tanár vagyok, szégyellem magam, ezt a választ nem is tudtam adni. Az a szégyen, hogy én bíztam egy hamis bálványban, hogy ettől származik az én fontosságérzetem, hogy én egy valaki vagyok. Aki bízik az Úrban, az nem pirul el. Aki bízik magában, az elpirul. Ez a szégyen. Az onnan indulunk. Hogy valami baj van velem, és ez most nyilvánosságra került. A baj az, hogy én rossz dologban bíztam. Hogy honnan szerezem az én boldogságomat. És akkor felelően sorolni, mitől pirulunk el, mitől szégyellünk magunkat. Hát, amikor a mi bűnénk, a bálványimádás nyilvánosságra került. Menjünk tovább, és amiről szerintem most beszélni, ez a harmadik szemléletváltás. A harmadik szemléletváltás, az első az, hogy hogyan látom magamat, hogyan látom az Istent. És most a harmadik az, hogy ahelyett, hogy mindig másokat hibáztatjuk a mi problémáinkért, és felelősnek tartjuk másokat, hogy nem vagyunk boldogok, mert az élet nehéz, ahelyett, hogy másokat hárítjuk ezt a felelősséget, megbocsátjuk. Megbocsátjuk. Tehát ahelyett, hogy elkeseredünk, megítéljük a másikat, lenézünk a másikat, vagy bosszút állnék a másikon, helyreállítjuk a kapcsolatunkat. Tehát, megint, különbséget teszek helyreállítani a kapcsolatot és megoldani a konfliktust. Jó, különbség van itt. Például, amikor a Biblia azt tanácsol nekünk, hogy a nap nem menjen le a haragotokon. Az mit jelent? Oldjátok meg a problémátokat? Nem, mert lehet, hogy két ember egész este tárgyalnak, és nem tudnak oda lyukadni, hogy megoldatták a konfliktust. De gyorsan meg kell oldani, mert a Biblia azt mondja, hogy nem menjen le a nap az én haragom, és mindjárt le fog menni a nap. Nem, az Isten nem azt mondja, hogy old meg minden problémádat, mielőtt lemegy a nap. Az Isten azt a tanácsod ad, hogy helyre kell állítani a kapcsolatot a másikkal. Hogy köztük ne legyen baj. A konfliktus, a probléma az marad, sőt, vannak problémák, amit sose fogod megoldani. Az csak van, és ez nem fog elmenni. Tehát először Isten arra búzik minket, először, hogy állítsuk helyre a kapcsolatot, és akkor oldjátok meg a konfliktus a két ember közt. Most a kérdés az, hogy hogy lehet helyreállítani egy kapcsolatot? Hogy lehet helyreállítani egy kapcsolatot? Kétféleképpen. Kétféleképpen lehet ezt csinálni. Igazságosan, vagy igazságtalanul? Igazságtalanul, vagy igazságosan lehet helyreállítani egy kérdést? Most mit jelent igazságosan helyreállítani egy kapcsolatot? Tegyünk föl, hogy Irén megbántott engem. Most a szünetben jó sokáig beszéltünk, nem tudjátok, hogy miről beszéltünk, de az Irén egy jó pár nehéz, kemény kritikát, sőt, több mint csak kritikát mondott ellenem. Olyan dolgot mondott ellenem, hogy azt kell mondjam, hogy nagyon meglepődtem. Sőt, nem is akarom ide elmenni nektek, hogy mit mondott az Irén nekem. Azt gondoltam, hogy ő egy konfliktus kerülő valaki, de kiderült, hogy abszolút nem konfliktus kerülő. Ő megmondta nekem. És kérdésem az, hogy én most mit lehet csinálnom? Mit kell csinálnom itt, ha én akarok helyreállítani az én kapcsolatomat az Irénnel? Igazságosan. No, hogy lehet ezt csinálni? Hogy lehet igazságosan helyreállítani a kapcsolatomat Irénnel? Segítsenek nekem. Tessék? Ez nagyon fontos, ez egy komoly kérdés. Igazságosan szeretnék helyreállítani a kapcsolat Irénnel. Ő az előbb megsértött engem. Köszönöm szépen. Igazságosan úgy hangzik, hogy fog-fogért, szem-szemért. Irén jól letolt engem, akkor én is letolom őt. Megmondom neki, Irén, ilyen vagy, puf, visszadom. Visszafizetem neki, amit ő az előbb adott nekem. És akkor 50-50, minden megvan, minden megvan, ugye? Rendben van minden, ugye? Ez így helyesen, igazságosan helyreállítottuk ezt a kapcsolatot, ugye? Igazság. Mi lenne egy másik lehetőség, hogy igazságosan helyreállítjuk ezt a kapcsolatot? Nagyon jó, kezdjük ezzel a gondolattal. Tovább kicsit. Nem érdekel igazából. Én szeretnék igazságosan helyreállítani. Nehezen ki lehet deríteni ezt a dolgot. Igen, is van? Nem, az nagyon-nagyon igazságtalanul hangzik. Nem jó. Igen. Igen. Próbáljátok igazságosan gondolkozni. Igazságosan gondolkozni. Gábor? Igen. Csak a példabeszédben azt mondja, hogy a bölcs ember nyitott a dorgálásra, vagy nyitott az intésre. Igazságosan gondolkozni. Az, hogy ő megsértett engem. És én azt a lehetőséget nem akarom választani, hogy én visszafizetek neki. Tehát van egy másik lehetőség is az, hogy most írén az előbb sok durva dolgok mondtál ellenem, most kérlek, hogy pótold be azt a sok-sok rosszat szép dolgokkal. Most mondjál szép dolgokat nekem. Értitek? Tartozol nekem. Adós vagy nekem. Valamivel bántottál engem, és most kérlek, hogy fizess ki azt az adósságot. Vagy de fogod fizetni jóval a rossz helyet, és akkor meg vagyunk. Ez igazságtalanul, igazság megoldás. Vagy én fizessem vissza, vagy ő fizesse ki. Mert ő az adós. Értitek? Ez lenne egy igazságos kapcsolat helyreállítás. Szoktunk így gondolkozni? Szoktunk. A igazságos helyreállításnak mindig arra van szükség, hogy valaki kifizesse az adósságot, amivel az egyik fél tartozik. Ez a lényege. Valakinek kell fizetni. Lehet, most ez végig lehetne visszamenni, igen, és pontosan én azért akarom, hogy ez egy rossz példát, senkinek gondolja, hogy én támogattam ezt az igazságos kapcsolat helyreállítást, de pontosan ez a probléma. Azért vannak feszültségek a világban, mert az emberek látják ezt. Hol kezdődött az első megsértés? Hát Ádám és Évánál. És azóta az emberek visszafizetnek, és Isten azért hozta ezt a fogért szemért, ez egy nagyon jó törvény volt, ugye? Az egyik falu megtámadta az egyiket, és meggyilkolták 10 gyerek. Az a falu nagyon felmérgesedett, és visszatámadtak, és 20 gyereket kiirtották. És Isten azt mondja, szemért fogért, és nem többet annál. Ne spiráljunk lefelé a pokolba. Ez az igazságos helyreállítás, ez nem egy megoldás. Ez csak mindig igazából bosszút. De ének vagyok. Valaki megsért engem, én visszaadom neki. Vagy elvárom, hogy tessék most szépeket mondani. És egyik se jó megoldás. Tehát, az igazságos kapcsolat helyreállítás ez, amit Isten tett velük. De hogyan? Isten az, aki kifizette a mi adósságunkat. Ő kifizette helyettünk. Nem várta, hogy mi fizessünk ki. Mi megbántottunk őt, pedig ő fizette ki értünk az adósságokat, ugye? Az Úr Jézus Krisztussal csinálta ezt. És most Isten azt mondja nekünk, ne próbálj el engem visszafizetni a sok rosszat jóval, ugye? Ez, amit áll mögötte a mi jó cselekedeténknek. Próbálj jót cselekedni Istennek. És Isten azt mondja, ne próbálj engem visszafizetni. Ne próbálj engem visszafizetni, és igazságosan viszonyulni velem. És azt is mondja nekünk, hogy ne félj. Mert én nem foglak téged visszafizetni. Nem foglak téged megátkozni. Ahelyett, hogy én azt adom neked, amit te érdemelsz, megáldalak. Tehát az egész kapcsolatuk Istennel igazságtalanul. Nem kapunk, amit érdemelünk. Mi az, amit mi érdemelünk? A halál, az ítélet. Isten kellene megítélni mi, de ő nem fizesse vissza, nem fizeti vissza. Pedig azt kapunk, amit nem érdemelünk. Nem kapunk azt. Vagy azt kapunk, amit nem érdemelünk. Megáld minket. Örök életet ad neki. Na most, Isten így helyreállította mi kapcsolatunk vele. És szeretnék kérni Péter, légy szíves, hogy olvassa fel nekünk a Máté 18-ot, 21-től 35, és szeretnék ezzel a példázaton keresztül még mélyebben magyarázni, hogy Isten hogyan helyreállította a mi kapcsolatunk ővele. Jó? Tehát, kérdés az, Isten megbocsájtás nekünk hogyan szabadít fel minket, hogy másokat tudunk megbocsájtani. Tehát, tanuljunk itt a gonosz szolgától. Ez egy rossz példa valakiről, aki nem értette meg az Isten igazságtalanul munkáját az ő életében. Máté 18:21-35, figyeljünk a gonosz szolgáról, hogy ő hogyan viszonyult az ő urával. Jó? Tehát ismerjétek ezt a példázatot. Nézzük meg négy dolgot, amiben nagyon tévedt ez a gonosz szolga. Az első az, hogy nem tudta felfogni, hogy mennyi volt az ő tartozás. Mennyi volt a tartozása? 10,000 talentum. Valaki tudja, hogy mennyi volt egy talentumnak a tartozása? A tízezer talentum, ennyi, igen, pontosan. Az egy talentum az 20 év fizetés. 20 év fizetés. Tehát 10,000-szer 20 évnek a fizetése, amit ő tartozott az ő urának. Hihetetlen. Másik az, hogy nem is köszönte meg az urát, aki elengedte a tartozását. Nem fogta fel. Nem köszönte meg egyáltalán. Harmadik, azt gondolta, 26. versben azt gondolta, hogy egy kis idővel visszafizeti, ugye? Légy türelmes velem, és visszafizetem. Ő még mindig igazságosan gondolkozik. Mi képzeld ez a szolgát? Nem tudom, hogy mennyi pénze volt, de hogy képzelte, hogy ő azt vissza tudta volna fizetni? 10,000 talentum. Maradjál itt, beszélgetek a társaimmal, egy pár barátaimmal, és majd összeszedjük a filérünket, és majd valahogy elintézünk ezt. Tehát nagyon-nagyon tévedésben volt. És emiatt, mert nem tudta felfogni, hogy mennyi volt az ő tartozását, nem köszöntem meg, mert mindig igazságosan gondolkozott, igazából sose fogadta el tőle azt a ajándékot. Látszik az ő viselkedésben, amikor ő beszél az ő társaival. És emiatt nem tudta másoknak a tartozását elengedni. Oké, nézzük ezt meg, hogy ez mit jelent számunkra. Ugyanaz a négy dolog jelent számunkra. Az első az, hogy kérjünk az Úrtól, hogy beletekintjük a mi bűneinkben. Próbáljunk felfogni, hogy tényleg valóságosan mennyi a mi tartozásunk az Úr felé. Valójában mennyit tartozunk az Istennek? Kérdés az ma reggel, hogy láttad-e a bűneidet? Láttad-e a bűneidet? Látod a félelem, ami benne van a szívedben, ami bűn? Látod a büszkeséget, az irítség? A harag. Mennyire vagy adós az Istennek? És hogy felfogtad, mennyire súlyosod a bűnédet, ezt meg tudtad vallani neki. Meg tudtad vallani, hogy én ilyen vagyok. Ha azt még nem tudtad felfogni, akkor menj el, kölcsönözd el a Passió című filmet, és nézd meg a filmet. Nézd a keresztre! Nézd a keresztre! Mi az, amit Isten kifizetett? Mi az a 10,000 talentum? Mennyire nagy volt a te adósod? Nézd a keresztre, mert Isten el kifizette. Krisztus meghalt a te bűnédért. Milyen súlyos volt a te bűnéd? Nézd meg, hogy mennyire szétverték Krisztus. Az, amit te érdemeltél, az, amit én érdemeltem, az volt a súlya a mi bűnénknek, az én bűnémnek. Próbáljunk felfogni a súlyát a bűnünknek. Nem, mint ez a gonosz szolga. 10,000 talentum, jaj, köszi, oké, csak már elszaladt. A második pont az, hogy alázatosan, háladással, hitáltal fogadjuk el. Fogadjuk el ezt a nagy igazságtalanság, hogy Isten nem fizet vissza nekünk. Ő az, aki kifizette helyettünk. Ő az, aki kifizette miattunk.
Háladással, hittáltal fogadjuk el, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt helyettem. Álljunk meg a keresztnél kicsit, csendesedjük el. Ameddig az alázat, ameddig a háladás, ameddig a hit tényleg nem jön fel. A harmadik dolog, ne sértsük meg Istent úgy, hogy próbáljunk visszafizetni neki. Ah, csak egy kis időt kell nekem, kis türelem, legyél kis türelmet vele, majd én visszafizetlek. Mintha nem is lenne szükségünk Krisztusra. Köszi, Úr Jézus, hogy meghaltál a kereszten, tudom, hogy nagyon csúnya volt, de nekem nincsen szüksége a keresztre. Köszi, hogy próbáltál kifizetni az én adósságomat, de igazából nekem nincs szükség, majd én kifizetem, majd én egy nagyon jó ember leszek. Ez egy megsértés Isten Krisztus felé, amikor mi próbáljunk egy jó életet élni, és úgy visszafizetni Istennek. Vigyázzunk a motivációnkról, a jó cselekedetünkkel. Mi az, amit Isten kér? Hogy fogadjunk el, hogy Krisztusra nézve, Isten igazságosan megbocsájtotta mi bűneinket. Magunkra nézve, ez egy nagy igazságtalanság, amit Isten csinált velünk, hogy ő fizette ki helyettünk. Álljatok szilárdan, hogy Isten tényleg megbocsájtotta a bűneidet. Tehát, 1. János 1.9, az a vers így hangzik meg. Így hangzik. Ha megvalljunk bűneinket, hű és igaz, megbocsátja a bűneinket. Ez a vers mit tanít minket? Segítsetek nekem! Ez a vers hogyan buzdít téged? Milyen vigasztalást kapsz a tőlevástől? Éva? Milyen vigasztalást kapsz a tőlevástől? Ha megvallod bűnédet, hű és igaz, és megbocsátja mindent. Miért? Szeret. Oké. Okay. Jó. Ez egy kicsit trükk kérdés, csak a szeretet az nem elég. Miért? Mert Krisztuson keresztül látni. Tehát ez a vers, nagyon sokan úgy olvassák, hogy ha megvalljunk a bűneinket, hű és igaz, és megbocsátja minden bűneinket. Tehát ott könyörülnek. Uram, most nagyon őszintén akarom megvallani a bűneimet. És kérlek, hogy légy szíves, bocsáss meg. Fele vagyok lelkiismeret furdalása, és most már nagyon akarom letenni ezek a bűneket. És köszönöm, hogy az ígér az, hogy megbocsájtasz nekem, ha megvallom a bűneimet. Ez jó gondolkodás? Nem jó gondolkodás. Miért nem jó? Mert azt feltételezi, hogy én tudok az Isten elé menni, közben járó nélkül. Ez a vers azt mondja, hogy ha megvalljuk a bűnünket, hű és igaz. Mit jelent, hogy Isten igaz? Azt mondja, hogy Robikám, azért megbocsájtom a te bűnédet, nem mert annyira őszinte vagy. Nem vagy őszinte, Robikám. Próbálhatsz, de messze vagy attól. Azért megbocsájtom a bűnédet, mert igaz vagyok. És hitáltal elfogadtál az Úr Jézus Krisztus, és azt a büntetés, amit te érdemelsz, a Krisztus az én fiamra van téve. Megbüntettem őt, helyetted, miattad és érted. És az már 2000 év ezelőtt megtörtént. És én azért megbocsájtom a bűnédet, Robikám, mert igaz Isten vagyok. És a büntetés az Krisztusra van téve. És amiatt megbocsátok, nem mert őszinte vagy velem. És az, ami alap, talaj az életünknek, hogy Isten igaz, Krisztusra nézve, ő miatt igaz velünk. Mert ő kifizette az árat a mi bűnénknek. Most, amikor ezt felfogjuk, nem mint a gonosz szolga. Ez a gonosz szolga sose fogta fel. Ő igyekezett visszafizetni az ő jó cselekedetével. Megsértette az egész az urát. Mi nem sértjük meg, mi csak fogadjuk el, hogy bűnös emberek vagyunk, és köszönjük. hogy Krisztus kifizette az árat. Ez a példa befejeződik a 35. verssel. Így tesz az én Uram, aki nem szívből megbocsátja másokat. Tehát most azt a pár dénárt, amit másik emberek tartoznak nekünk, mi azt mondjuk, hogy mi elengedjünk a másiknak a tartozását. Tartozol nekem? Megsértettél engem? Igen. Elengedem. A megbocsátás azt jelenti, hogy elengedem a másiknak a tartozását. Nem tartozol nekem többet. Jó? Ez a helyes viszonyulás. Elengedem. Miért? Mert Isten megbocsájtotta a te bűnédet. És Isten mire hív minket? Isten úgy hív minket, amikor a Krisztus viszi a zöld keresztét. És mi, hogyan imádkozik? Atyám, bocsáss meg őket, mert nem tudnak, hogy mit csinálnak. A kérdés az, hogy de úgy tudsz viszonyulni valakihez, aki nagyon, nagyon megsértett téged, nagyon megbántott téged. Tudsz de imádkozni értük? Imádkozol értük? Hogy? Uram, bocsáss meg őket. Ugye ők, az egy dolog, hogy ők megsértettek téged, de a Biblia arra beszél, amikor valaki bűnt követ el, igazából az Isten ellen bűnt követ el. Uram, bocsáss meg, mert nem tud, hogy mit csinál. És úgy tekintsél a másikra, mint egy áldozat. Nem mint egy felelős, aki a felelős az élet. De felelős vagy az életedre, de kegyelmet adsz a másiknak. Tehát ez a negyedik pont, hogy szívemből elengedem a másiknak a tartozását, a megbocsájtást, az imádságon keresztül jön. Majd a végén fogunk erről beszélni erről. De csak ennyit akarok még mondani, hogy ez a harmadik szemléletváltás. Hogy mi így tudjunk, és csak így tudjunk helyreállítani a kapcsolat másik emberrel. Jó? Hogy ha megbocsátjuk őt. Ha helyreállítottuk a kapcsolatunkat, megbocsájtottuk a másikat, akkor egy nagy kő leesik a mi szívünkből, ugye? Megbocsájtani egy másik ember, ez jót tesz a mi szívünk. Akkor a harag és a keserűség is eltűnik. De a konfliktus, a probléma még nincsen megoldva. Meg kell beszélni a problémát. És itt ez a három szemléletváltás megtörténik, amikor megtérünk, de az egész életünkön keresztül egyre mélyebben látjuk. Tehát ez a három szemléletváltás, hogyan látom magamat, hogyan látom Istent, és hogyan látom másokat, ez megváltozik a szemléletváltás, amikor megtérünk. De Isten arra hív minket, hogy egyre mélyebben látjuk másképpen látjuk ezek a dolgokat. Amit szeretnék most csinálni veletek az, hogy nézzük meg azok a dolgokat, amikor próbáljunk megoldani a konfliktus, a problémát, mik azok a dolgok, amit fertőzhet egy beszélgetés, hogy nem tudjuk megoldani a konfliktus, és vissza tudja újra tönkretenni a kapcsolatot is. És nagyon sok keresztény ebben belemegy. Keresztényként tudták elfogadni az Isten megbocsájtást, másképpen látják magukat, látják, hogy felelős az életükre, nem hárítják a problémát a másikra, de mik azok a dolgok, ami tönkre tesz minket, és sokszor nem is veszünk észre. Három dolgot szeretnék felsorolni, három, ami a legkárosabb. Az első az, hogy feltételezem a legrosszabbat a másikról. Feltételezem a legrosszabbat a másikról. Azt feltételezem a másik emberről, hogy rossz szándékjai vannak. A feleség úgy kezd gondolkozni, visszatérök a négy példáról, a feleség úgy kezd gondolkozni, hogy hát biztos ma este is el fog felejteni hívni. Már előre megítéli a másikat. Hát ma este biztos is el fog felejteni. Vagy direkt nem hív, hogy felbosszantson engem. Vagy hát biztos valakivel megállt beszélni, nem figyeli az időt. Vagy, hát az én férjem nem értékeli az én munkámat, se a család együttlét a vacsoránál, ugye? A feleség elkészítette a vacsorát, lehet, hogy meleg ételt tesznek vacsorára, és a család csak 6-kor tud együtt lenni, vagy 7 órakor, vagy 7-8 után hazajön. Hát nem értékeli az én munkámat, nem értékeli a család együttlét a gyerekeket. Tehát ő feltételezi a legrosszabbat férjéről. És ez is a bűnös természetünkből jön, és ez jön, mint egy reflex. Nagyon könnyen. Kérdezem, hogy figyeltél magadról? Szoktál figyelni magadról, hogy mi megy a fejedben? És hogy milyen könnyen tudsz feltételezni a legrosszabbat a másiknak? Hihetetlen. Hihetetlen. Hogy a feleség úgy kezd gondolkozni, azért hagyja ott az ő bűnös zoknit, mert nem szeret engem. Mert ha szeretne, akkor fölvenne. Mert én már többször mondtam neki, hogy vegye föl, nem veszi föl. És mert nem figyel rám, mert az lenne a szeretet jel, hogy rám figyelne, nem figyel rám, nem veszi fel a zokniát, nem szeret. És amikor láttam azt a bűnös zoknit, akkor nem bírom. Ezek pici dolgok, egy bűnös zokni. Csak azt kell, hogy tudjatok, hogy a vállások ezen múlnak. Rengeteg, sok apróskákon. És az emberek azért válnak el, mert nem tudták megbeszélni. Vicces, de kérdezd meg valakit, aki már elvált. Nem vette föl a zokniát, hányszor mondta megint? Zokni? Nem a zoknira van a baj, ugye? Mi van mögött? Vagy a másik példázat, feltételezni a legrosszabbat a másikról. A férj azt gondolja, hogy a feleség azért kritizál engem állandóan, mert nem becsüli a munkámat. Ő feltételezi a legrosszabbat róla. Vagy a feleség azt mondja, hogy a férjem nem szeret engem, azért dolgozik, mint egy mániákos, nem szeret itthon lenni. Feltételezi a legrosszabbat az ő férjéről. Jó, ez az első dolog, ami nagyon káros, és azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt felsoroltam 3 példázat a házasságról, de 8 évig élek most Magyarországon, és Isten úgy adta, hogy elég sok konfliktus van az életemben, és nagyon sokszor meglepők azon, hogy de azt gondoltál róla? Nagyon-nagyon sok ember könnyen feltételezi a legrosszabbat másokat. Hihetetlen. Én komolyan mondom, hogy nagyon-nagyon elkeserülő sokszor. Mindegy, hogy mit csináljak, vagy mit mondok, az illető, ő már engemet megpecsételte, és már megítélte engem. Azt hiszem, hogy a magyar, nem, ez a bűnös természet, ez mindenki benne van, de magyar ember nagyon kritikus tud lenni, és nagyon negatív tud lenni. És sokszor a rossz oldalat lát. Amikor te gondolkozol valakiről, mi az első gondolat, amit jön a fejébe? A jó oldala, a szép dolog, a jó dolog, sokszor a magyar ember irít. És a rossz dolgot szívesebben azon gondolkozik. Ha valaki szeretne hozzátenni valamit, nyugodtan mondhatok. Igen. Jó. Igen. Én ezt nem feltételezem a magyar embere, hogy ő ilyen. Én azt mondom, hogy a magyar ember, a társadalom, mi sok nehézségeken mentünk át. 40 évig hazudtak, stb. Most írtam egy cikket, amit én meg vagyok győződve, és erről tartottuk a szabad szombatot, aki itt volt szeptemberben, erről beszéltünk, hogy a magyar társadalom újra fog helyét állni, az csak akkor fog megtörténni, amikor az emberek egymásban tudnak bízni. Mert ez az ellentét. Mindjárt jön a megoldás, az első pont az, hogy bízunk a másikban. Azért mondom neked is, hogy arra fogunk beszélni. Egy kapcsolat, egy társadalom kész, csőd, ha nem tudnak egymásban bízni. És ha egy társadalom elveszítette a bizalmat egymásban, egy nagyon nehezen lehet visszaszerezni. Vagy ha egy kapcsolat elveszítette a bizalmat, akkor ott is nagyon nehezen lehet visszaszerezni. Franciaországban azt mondták, hogy ott is az emberek elveszítették a bizalmat egymás felé. Jó. Tehát nem gondolom, hogy a magyar ember különleges ebben. Vannak nagyon sok jó tulajdonságok a magyar ember, amit nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Csak ez nagyon sokat tapasztalom, hogy a magyar ember olyan dolgokat feltételeznek másokról, hogy hihetetlen. És ez már tapasztal saját bőrömen. Valakitől más hallottam, hogy ő azt gondolt róla, hogy sose, nem is jutott az én eszembe, hogy én gondolom. Oké. A másik az, hogy elvárások. Hú, elvárások, ez egy kis téma. Elvárások, amik nincsenek megbeszélve. Elvárások, amik nincsenek megbeszélve. Nem állapodták meg, nincs egység a két ember között. Tehát, most én feltételezem a legjobbat, hogy nem nincs megsértődve, hogy neki el kell menni valahova. De én a legjobbat elképzelem. Visszatérve a példákról. Elvárások, amit nincsenek megbeszélve. Például. A házaspár megbeszélték, hogy mikor fognak indulni az Isten tiszteletre. Megmondták, hogy mi 9:30-kor indulunk. Megbeszélték, hogy ki a felelős a benzinre, amikor minden kettő vezetik a kocsit. Ki a felelős ezek a dolgok? Megbeszélték ezek a dolgokat? Tehát elvárások akkor helyesek, amikor mind a két fél egyetértett. Ameddig mind a két fél nem írta alá, hogy ez egy helyes elvárás, az nem jó. Például, a vacsorának megbeszélték, hogy a fix időpont, hogy minden este a vacsora 6 órakor van, vagy rugalmasak tudnak lenni. Megbeszélték egyáltalán, hogy mielőtt indul, hívni fog? Vagy az csak a feleségnek az elvárása a férje? Hogy a férje, ő is belejegyezett, hogy igen, ez egy nagyon helyes elvárás, hogy hívlak, mielőtt indulok. A feleség mondta már, hogy nagyon rosszul esik, hogy ott van a büdös zoknit. Vagy még mindig csak fölveszi és nem szól. Tehát egyáltalán beszéltetek erről? A házaspár, aki ebben a kemény életfázisban vannak, megállapodták, hogy hogyan fognak szakítani időt egymásra? Megbeszélték, hogy tudom, hogy nagyon keményen hajtasz magadat a munkahelyen, stb. De megbeszélték, hogy te legalább egyszer egy héten fogunk szakítani időt egymásra? Meg tudták beszélni? Vagy ez mindig csak elvárásként megy? Jó lenne összejönni, jó lenne? Vagy tényleg meg tudták egyezni? Tehát az elvárások hihetetlenül sokszor nincsenek megbeszélve. Nem kommunikálnak egymással. Harmadik, és ez az egyik legdurvább. Elvárások, amit meg lett beszélve. Elvárások, amit meg lett beszélve, és most szükségnek tekintjük, és követeljük a másiktól. Most szükségnek tekintjük, és követeljük a másiktól szégyen és manipulációval. Tehát megbeszélték azt a büdös zoknit. De a feleség nem bírja. Megint ott hagytad a zokninat. Olyan büdös, hogy szellőztetnem kellett. Vagy ma este hova veszed le a zokninat, csak hogy előre tudjam, hogy hol kell keresni. Most ez a féle elvárás a másik felé, és követelem a másiktól, de úgy követelem a másiktól, hogy szégyen és manipulációval próbálom megváltoztatni a másikat, ez bálványimádás. A Jakab 4:1 úgy beszél erről, hogy Mitől vannak viszályok közöttetek?
A dúló önző vágyaiktól. A vágy annyira hatalmas az ember fölött, hogy ez most már nem csak egy vágy, hogy tegyél el az zoknidat, követeli a másiktól. Nem csak elvárja, követeli, és nem csak követeli, manipulálja másikat, hogy tegye el az okniát. Ez a bálványimádás. Vagy a feleség, aki feltételezte a legrosszabbat a férjéről, megint elfelejtette hívni és megvenni a tejét. Biztos ma este is fogja elfelejteni hívni és elfelejteni hozni a tejét. Nem tudom, hogy hol jár az agyad. Lehet, hogy egyszerűen nem működik. Vagy mit tudom én. Most csak valamit leírtam. Nem volt jó készülni erről az előadásra. De. Vagy a feleség, aki a férje állandóan dolgozik. Hazajön a férje. És ahelyett, hogy boldogan várja, azt mondja neki, el se tudom hinni. Hazajöttél, mielőtt a gyerekek elaludták? Hú, de jó. Menj be hozzá, lehát, ha még ismernek téged. Vagy ilyesmi. Szerintem még mindig ismernek téged. De ez a szégyen, ez egy manipuláció másik felé. És ez a féle hozzáállás tönkre teszi a kapcsolatokat, és képtelen teszi, hogy helyesen kezeljünk a konfliktusokat. Feltételezem a legrosszabbat a másikról. Az elvárások nincsenek megbeszélve, és az elvárások annyira elsajátítottam, hogy azt mondom, hogy szükségem van rá. De most ezzel szeretnék befejezni, hogy három dologgal, hogy lehet ezt visszafordítani. Három dolgot szeretnék mondani a helyes konfliktus kezelésről. Az első a bizalom. A bizalom az, hogy feltételezem a legjobbat a másik szándékáról. Ő nem akar bántani. Nincs rossz indulat bennem. A feleség úgy kezd gondolkozni, amikor a férj több mint egy órát késik, majdnem másfél órát késik, akkor úgy kell gondolkozni, hogy remélem, hogy jól van a férjem, hogy nincsen baja, kocsi baleset, stb. Biztos hívott volna, ha tudott. És amikor megérkezik, akkor az a hozzáállás, hogy drágám, sajnálok, hogy az utolsó pillanatban kellett még dolgoznod. Bízik a másikban. Kicsit áldozatnak tekinti a másikat. Sajnálja, kegyelemmel viszonyul a másikkal. Én felelős vagyok az én részemről, de nem tartom őt felelős mindenre, inkább kegyelemmel, elfogadással, türelemmel viszonyulok a másik felé. Tehát a feleség kezd gondolkozni azon a zoknin. Nem azért hagyja ott a zokniát, mert engem akar bántani. Ő csak ilyen. És remélem, hogy változott. És a férj, aki keményen dolgozik, feltételezi a legjobbat a feleségéről, és azt úgy kezd gondolkozni, hogy azért kritikus velem, hogy hiszem, hogy a feleségem becsüli a munkámat, de azért szokta ezeket mondani, mert szeret, és szeretne több időt tölteni velem. Nincsen ellenem. Érted? A férj, lehet, hogy a feleség kritizálta, mérges volt vele. De a férj hogy tud feltételezni a legjobbat? Az, hogy lát, ami van mögötte. Mi van a feleségnek a szívében? Mindegy, hogy mit mondott. Abszolút mindegy, hogy mit mondott. Mi volt a szívében? Ő akar tölteni időt a férjével. Szereti őt. És minden nő, lány itt a szobában ezt mondja. De minden férfi lehet, hogy most élt engem. Látni kell a szándékát, ami van mögötte. Bízni kell a szándékában, hogy az, ami jó. Bízalom nélkül nincs kapcsolat.
És ha valaki szándékosan megbántott téged, akkor nagyon nehéz lesz visszaszerezni a bizalmat. És ebben a társadalomban, amikor bántjuk egymást, az ember félnek. Ez az ember akar ma reggel szétverni az én fejemet. És a magyar társadalomban ez van. Pár hét ezelőtt megállítottam valakit, mert jártam a metróba, és kellett kérdezni, hogy hova kell mennem. Elnézést, bocsánat, és az ember úgy rám nézett, azt gondolja, hogy meg fogom verni. Úgy annyira megijedt. Miért van ez? Miért van az emberben annyira nagy félelem, hogy csak megállítottam, és kérdezem egy kérdést. Félünk egymásról. A magyar társadalom elveszítette az bizalmat. Nem hibás a magyar ember. A kommunizmus 40 éven keresztül hazudtak, csaltak, loptak. Rossz szándék volt az magyar emberek felé. És ez most már beszívódott az egymásra való kapcsolatunkban. Tehát nagyon nehéz lesz újra megszerezni a bizalmat. És a bizalmatnak kell, hogy legyen egy alap. Egy bizonyos elkölcsi alap. És erről volt szó szeptemberben, hogy hogyan lehet visszaépíteni ezt a bizalmat. Mit jelent közösségben élni? Mit jelent kapcsolatban élni egymással? Mik a szabályok egy kapcsolatnak? A közösségnek. És ha ezt újra tudunk felépíteni, akkor jöhet a bizalom. És megvan a bizalom, akkor mint István mondott, akkor a kapcsolat az menni fog. Csak a bizalom nagyon nehéz, ha a dolgok már berögzöttek. És már voltak veszekedés azzal a büdös zokni már többször. És olyan dolgok elhangoztak, hogy most már nagyon nehéz bízni a másiknak a jó szándékában. Nagyon nehéz. Annélkül, ha nem teszünk magunkat túl, nem, nincsen kapcsolat. Nincs kapcsolat, mert feltételez már a legrosszabbat. Azért mondja azt, pedig nem azért mondja azt. Nagyon nehéz. Másik pont, és ezt pontot nagyon szeretem. Elmondani az igazságot a szeretethez ragaszkodva. Efézus 4:15. Mit jelent felnövekedni, életté válni az Úr Jézus Krisztusban? Mit jelent érett kereszténynek lenni? Az első az, hogy elmondjuk az igazságot, de a szeretethez ragaszkodunk. Könnyű elmondani az igazságot? Magyarul, könnyű agresszívnek lenni? Igen. Könnyű szeretni valakit? Igen. Bólintok. Nem mondok semmit. De egymás mellett az igazság és a szeretet az a legnehezebb. Az igazi szeretet és elmondani az igazság. Ez a legnagyobb trükk. És minden kommunikáció, titok itt el van rejtve ebben a versben. Tehát, a passzivitás helyett merjük elmondani, hogy mi van bennünk. Aki konfliktus kerülő itt ma reggel, mint én, nagyon szeretnék bátorítani titeket. Legyenek bátrak! Mondjatok el, mi van bennetek, szívetekben. Ne legyél passzív. És azoknak, akik agresszívek, szeretnék bátorítani titeket, hogy mondjatok el, ami benned van, de csak szeretettel. Csak szeretettel. Tehát, merjük bátor lenni, és kegyelmes. Merjük bátor lenni, és alázatos. Mi a hamis változat? Féljünk az emberektől, vagy tele vagyunk büszkeséggel? A krisztusi változat az, hogy legyél bátor és alázat. És mit jelent bátornak lenni? Lukács 17:1-4. Ha testvéred bűnt követ ellened, akkor nincs meg. Hétszer egy naponta, ha muszáj. Vagy Máté 18:15. Ha valaki bűnkövet ellened, menj el, és ints meg négy szem közt. Mit jelent bátornak lenni? Ha másik fél bűnkövetett el, és nem kért bocsánatot, vagy tényleg rossz szokása van, akkor mondjuk meg neki. Az Isten ezt kért tőled, hogy mondjuk el neki. Tehát ne kerüljünk a konfliktust, mert ez csak hamis békesség. Sőt, ez nem csak hamis békesség, ez egy nagy önzés. A saját kis békesség fontosabb, mint az igazságban élni. Ha konfliktus kerülő vagy, nagyon bátorítalak, hogy tör ki belőle, mert katasztrófa. Én ezt tanulom a saját életemben az elmúlt jó pár évek most már, és egyre jobban csodálkozok Istenre, hogy azt mertem mondani. És most már megyek konferenciákra, ahol vannak ilyen teológia viták, és felemelem a hangomat, és kimondom, és nem érdekel. És sokszor kínos. De nekem tetszik. Én nem fogom többet nyelni. Elmondom. Másik kérdés az, mit jelent kegyelmesnek lenni, vagy mit jelent a szeretethez ragaszkodva, mondjuk el az igazságot. És itt 7 dolgot szeretnék elmondani, és akkor hamar tudjuk befejezni. Mit jelent a szeretethez ragaszkodva, vagy mit jelent kegyelmesnek lenni a másikkal, amikor elmondom az igazságot az életében? Az, hogy nem tolom le a másiknak a karakterjét. Vigyázzál, ha azt a szót használsz, hogy te. Inkább a viselkedésre beszélünk, nem a szeméről. Lusta vagy, önző vagy, büszke vagy. Inkább amikor azt mondtad, jó? Ne pecsételjük a másiknak a karakterét. Ne beszéljünk az ő karakterről. De ilyen vagy, azt nem mond. Inkább a viselkedésre. A bűnös viselkedésre. Másik az, hogy mit jelent kegyelmesnek lenni? Az, hogy az legyen a célunk, hogy a másik megszabaduljon az ő bűnéből. Az legyen a célunk, hogy a másik kérjen bocsánatot. Mert ha ő bocsánatot kér, akkor az a kapcsolat tényleg tud meggyógyulni. Ugye, mert Isten kér tőlünk, hogy mi feltétel nélküli módon megbocsátjuk a másik embert. Nem tudom, hogy ez hogy van a ti életekben. Ha valaki megsértött téged, és meg tudtad azt harcolni, hogy megbocsájtod a másikat? Remélem, hogy igen. Remélem, hogy nincs meg az a keserű a mag a szívedben, a harag. De... És akkor minden rendben van nálad, de szabadulsz a keserűségtől, de ha a másik illetőt bocsánatot kér. Köszönöm, Uram. Az nagyon jó eset. És könnyebbé teszi a de dolgodat, hogy megbocsánat. Teljes szívedből, amit olvastuk a Máté 18-ban, a teljes szívedből most már tudtad őt megbocsátani. Mindenki tud, hogy miről beszélek, ugye? Vannak emberek, akik megbántak és megsértenek, és sose kérnek bocsánatot. Isten kérdünk, hogy bocsássuk meg. De ha egy intim kapcsolatban vagy valakivel, és a másik, aki megsértett téged, rájön, az Isten megmutatja az ő bűnét, és megvallja, az a kapcsolat most már teljesen egységre van. Teljesen helyreáll. Tehát az mindig legyen a célunk, hogy az illető szeretne bocsánatot kérni. Nem csak, hogy mi megmondjuk, hogy bűnös vagy, az, az nem volt, én tényleg fájdalmat okoztam neked, nem akarom azt többet csinálni, bocsáss meg. A harmadik dolog, az, amit jelent, hogy szeretettel beszélek a másik, az, hogy nem állandóan mondom a másiknak a hibáit. Sőt, nem csak nem állandóan, inkább ritkán. Sőt, néha. Miért? Mert a másiknak kell érezni, hogy tényleg valójában elfogadod őt. És a másik az, hogy a valóság az, hogy mi nagyon lassan változunk. Ha van valakinek egy rossz szokás, ott hagyja a büdös zokniát, az igazság, hogy annyiba kerül, hogy fölveszi és oda teszi a szennyesbe, de valahogy lassan változunk. Nagyon lassan változunk. Legyünk türelmes egymással. Fogadjunk el egymást, ahogy a Biblia bátorít minket. És a negyedik, amikor mondd el a másiknak az igazságot, mondd el tisztelettel. Mit jelent tisztelni valakit? Az, hogy éreztetni kell vele, hogy becsüled és értékesnek tartod. Becsüled és értékesnek tartod. Nem lenézed a másikat. Azért nem beszélünk róla, az ő karakterről, azért beszélünk, amit csinált, a cselekedetéről. Lusta vagy, akkor azt mondd el újra tiszteleddel. Értek? Én azt hiszem, hogy azért nem mentél, mert az egy, az lusta volt a részéről, hozzám nehézen kérjön. Inkább a cselekedetről próbáljunk koncentrálni. Sőt, azt is mondom, hogy mielőtt elmondod valamit, amielőtt meginted valakit, próbálj el összefoglalni egy mondatban, hogy mit fogsz mondani, és nagyon végig gondold, hogy hogyan fogod mondani. Erről kicsit többet. Mindjárt. Az ötödik pont, hogy mit jelent szeretetből elmondani, az, hogy kinek van igaza egy vitában, nem annyira fontos. A szeretet és a kapcsolat az sokkal fontosabb annál, hogy ki mit csinált rosszul, ki a hibás, ki a bűnbak. Mert egy problémában ki a hibás? Mind a kettő. Senki nem sáros. Most mindenki sáros, senki nem ártatlanul. Tehát, ha mindig keresed a bűnbakot, és a magyar ember profilben keresi a bűnbakot, ez biztos. A logikával visszavezeti, aha, de voltál! Ne keressük a bűnbakot, ne keressük, hogy ki okozta, ki a felelős. A kapcsolat és a szeretet sokkal fontosabb annál, hogy kinek van igaza. Mert sokszor minden kettőnek van egy rész igazsága. És sokszor az emberek úgy válnak el, hogy minden kettőnek igaza van. De nem teljes igaza, csak igaza van. Ha már beszéltél egy házas pár, aki elválnak, hallgass meg a feleség, húsz, sok igazságod van. Egyetértek veled. Elmondja az övét, sok igazságod van. Egyetértek veled. Kinek van igaza? Mind a kettőknek. Hogy fognak ezek kibékülni? Elfelejtik, hogy kinek van igaza, és megbocsátják egymást, és szeretik egymást. Tehát ha mindig hajtod, hogy nekem van igazam, akkor tönkre teszed a kapcsolatodat. Tönkre teszed a kapcsolatodat. És hatodik pont, megszégyenítés és manipuláció helyett adjunk szabadságot a másoknak. Ez nekem nagyon fontos. Mit jelent szabadságot adni? Mert a szabadság és a szeretet, ez ugyanaz ilyenkor. Ne használjátok a manipulációt, ne szégyenítsek egymást. Nagyon tönkre teszi a másik embert. A kommunikációban, ha valaki tanulta a kommunikáció, az alapvető kommunikáció, ez így hangzik el. Mondd el, hogy mi van benned. Keresd meg az érzelmedet. Milyen érzés van benned? Ez nagyon könnyen megy a nőknek. Mi férfiak, keresd meg az érzelmet. Hol vannak? Az érzelmünk az bennünk van. Ott kell keresni. De nagyon távol áll mi férfiaktől. De a nőknek az érzelmek, ők látják a világot az ő érzelmekünk keresztül. Ha megkérdez egy nőtől, hogy keresd meg az érzelmet, melyiket? Mert itt van 100 előttem. Tehát keresd meg az érzés, ami benned van, és mondd el, hogy mit szeretnél kérésben. Nem parancsban, kérdésben, kérésben. Jó? Hagy mondjam egy pár példát itt. A feleség mondja a férjének, amikor elfelejtesz dolgokat, az nekem nagyon nehéz. Hogyan tudnálak segíteni? Mit tudnák másképpen csinálni? Szabadságot ad az ő férjének, hogy ő gondolkozzon ezen. Vagy úgy érzem, hogy nem szeretsz, úgy érzem, hogy nem szeretsz, amikor ott hagyod azt a büdös zoknit. De szeretnélek kérni, hogy légy szíves, tedd a szennyesbe. Most hasonlítsuk össze. Tudod volna megszégyeníteni a férjét? Hú, az a büdös zokni, olyan büdös, ez még az életemben nem szagoltam ilyesmét. Egész nap szellőztem, és mondja. Vagy így beszél vele. Nem a megszégyenítés, nem a manipuláció, inkább a szabadságot. Én úgy érzem, hogy nem szeretsz, amikor ott hagyod az oknit. És akkor a féreg a szívem. Azt gondolom, hogy nem szeretlek kicsikén. És szeretnélek, hogy légy szíves, tedd el. És akkor a férfi hallotta a feleségét, és mint egy hős, egy vágy ébreszt fel benne. Tüntüri! A feleségem bajban van! Meg kell menteni! Az okni a probléma! Felveszem! Elteszem! A feleségem boldog! Drágám! Most, ez egy kicsi túlzás volt. De amikor egy férj tapasztalja azt a nagy szabadságot, valami ösztönösen föl kell benne, hogy én ezt a problémát meg tudom oldani. És én kigondoltam, hogy milyen megoldás. De hát nagyon fontos, hogy szabadságot adunk a másiknak, amikor intünk. Hogy a feleség azt mondja, hogy nagyon egyedül érzem magamat, amikor sokat dolgozol, és alig vagy itthon. Nagyon egyedülnek érzem. Mi az, ami másképpen tudnánk itt csinálni? Hogyan tudnánk ezt megoldani? Tehát kérdésben, kérdés formában fölteszi a férjének, hogy mi az, ami rossz neki, és hogyan tudnánk ezt megbeszélni. Nagyon, nagyon fontosnak tartom a szabadságot. Petrik az, hogy szeretné a másikat az ő bűnével, hibáival, különbségekkel, azt jelenti, hogy imádkozok érte. Rendszeresen. Hogy Isten megváltoztatja őt. Én azt tudom mondani, például, ez egy jó hírű is lesz. Januárban feladtam egy feladat valakinek, hogy csinálja meg a mi filmklub weboldalon. Elmentem Amerikában, 6 hónap, visszajöttem, de hogy áll a weboldal? Na sehol. Sehol. Hát mi a probléma? Még nem csináltam meg. Kérem, hogy csinálj meg, akkor légy szíves. Eltelnek a napok, én visszajöttem Amerikába szeptemberben, és kértem, hogy akkor csinálja meg. És nem csináltam. És nem csináltam. És nem csináltam. És az én pumpám fölment, mint egy konfliktus kerülő, hogy ezt menni kell bírnom, uram. És elmondtam neki, hogy légy szíves, már csinálja, mert nekem nagyon szükségem lenne erről a weboldalra. És tele voltam keserűséggel, haraggal, és gondoltam, hogy én fogok imádkozni. Uram, segíts neki, hogy csinálj ezt a weboldal. És többször imádkoztam értem. És a napokban kezdtem fölmenni az internet, megkeresni. Hey, beindult! Majdnem kész van! Ez nagyon sok anyag feltöltette. És ezen az héten is imádkoztam, és tegnap este kész lett. És a szünetben, az ebédszünetben is meg is tudunk nézni, hogy a Sani számítógépen fel lehet menni az internetre, és nagyon jól néz. Nagyon örülök. Nincsen 100% kész, mert állandóan fogunk feltölteni új dolgokat, de nézzetek meg, nagyon jó. Keresztjén, TY, keresztényfilmklub.hu, keresztényfilmklub.hu, és ott mindig lesznek, hogy mi a következő film, amit fogunk nézni, mi volt az utóbbi film, amit néztünk, és sok-sok film elemzések fogunk tudjátok találni, és cikkeket. Tehát nagyon javasolom a imádkozás. Tehát remélem azt írjátok le, nem hogy keresztény filmklub, vagy imádkozni a másikért, az a lényege. Az volt az elv, hogy imádkozzunk a másikért. És akkor a harmadik, és ezzel befejezem, és ez nagyon komolyan gondolom. Bízalom és elmondani az igazságot a szeretethez ragaszkodva, ez a mérce, ez a helyes, ez a jó, ez a szép. Mindig megvizsgáljam magamat. Tényleg feltételezem a legjobbat a másikról? El tudtam mondani az igazságot, vagy kerültem a konfliktust? Szeretettel elmondtam, vagy durva voltam? Ez a célunk, ez a mérce, és ez a mérce mindig legyen a te saját fejed fölött. De ne tegyél ezt a mércét a másik feje fölött. Neked jobban kellene bízni bennem. Hát az nem volt szeretethez ragaszkodva, hogy most mondta azt az igazságot. Értek? Az ítélkezés. A mérce az legyen a saját fejed fölött. És vedd le a szemedet másokról. Mert ha nem, akkor ugyanabban hibában esel, mint ő. Az az ítélkezés, az a lenézés. A cél, a mérce csak és csak a saját fejed fölött legyen. Na most, még egy dolgot mondanék. Az élet tele van meglepetésekkel. Az élet tele van nagyon nehéz dolgokkal. Olyan dolgok történik az ember, hogy sose gondolta volna azt. Állandóan történnek ezek a dolgok. És azt tudom mondani, hogy mi férfiak, amikor mi szembesülünk egy problémával, akkor általában mi hideg fejjel nekivágjunk, próbáljuk megoldani. Nők, nem ilyenek vagytok. Én tudom, mert nekem van egy feleségem. És az én feleségem nagyon-nagyon logikusan gondolkozik, nagyon ügyes valaki. De ő is úgy éli ezt az életet, mint ti nők, egy dús érzelmi valaki. És az összes érzelmek előtte van, és történnek ezek a nehéz meglepetések, akire senki nem várta, és kitörnek ezek a vulkán, vagy mi volt a másik, ezek a tűzi játékok, és kitörnek. És az az érdekes, hogy nőknek ez eléggé normálisan van, a helyén van, mert ti az érzelmekkel reagáltok a dolgokra. És nem véletlen, hogy majdnem minden példázatban a nő volt, aki kritikus volt a férje iránt. Ezek a példák. Valaki észrevette ezt? Remélem. Az volt a tendenciája mindegyikben. Mert ez a valóság. A valóság az, hogy nehézségek jönnek egy házaspárnak. És a feleség érzelmileg reagál. És a fér ránéz a feleségére. Hú, keresztény feleség vagy? Mert én tudom, hogy mi a mérce, és én nem úgy reagáltam, én hideg fejjel reagáltam. És megítéli a másikat. És én csak most poénkodok itt, de most halál homoly vagyok, és nagyon őszinte vagyok, és rajtam kívül nem mondom, hogy hallottál valaki erről beszélni, én olvastam egy könyvet erről, és megváltoztatta az életemet. A keresztény írótól. És amikor elolvastam azt a könyvet, azt gondoltam, hogy ez téptanítás, ez katasztrófa. Miért? Mert az író akar bátorítani mi férfiak, hogy amikor tekintesz a feleségedre, dobd el a mércét, hogy hogyan kellene valaki reagálni egy problémára. Az én feleségem, aki logikusan gondolkozik, amikor kitörnek a meglepetések az életünkben, hogy arra nem számítottunk, ő érzelmileg wow. És azt akarom mondani, hogy az én drága tünikém, ő nem más. És mi férfiak, nekünk kell tanulni, hogy mit jelent visszanyúlni a feleségünkhez, vagy nőkkel, aki érzelmileg sokkal dúsabb életet élnek, mint mi, vagy sokkal dúsabban reagálnak a dolgok. Nekünk kell türelmesen, szeretettel visszanyúlni. Miért? Minden nő tudja. Jönnek a meglepetések, mennek a tűzi játékok, és 10 vagy 15 perc múlva, minden rendben. Mi férfiak nem vagyunk itt. 20 perc múlva, akkor kezd menni föl a pumpánk. És akkor ott marad nagyon-nagyon sokáig. Egy feleséggel beszéltem nemrég ott, aki nem hívő, nem keresztény. Volt egy kitörés nálunk, ő felrobbant, megmondta a férjének egy jó pár dolog, kemény dolog. A férj meglepődött, és 2 hónap múlva, a vacsora asztalnál, amikor azt mondta nekem, és a feleség nem is tudja, miről beszél, mert a feleség már régóta elfelejtett arról a valamiről, az csak egy 10 perc jelenlet volt az ő életében. A fér még mindig rágta azt a száraz csontot, és mondtam, hogy de hogy mersz ilyet mondani? És a feleség, ő még mindig ott tart. Érzelmileg annyira mások vagyunk. És azt akarom mondani, hogy az összes kommunikáció ki lehet dobni.
Hogy így kell szépen mondani.
Amikor van egy stresszes helyzet, dobd ki! Ki érdekel, hogy hogy mondta? Az a lényeg, hogy szeressetek egymást. Nem úgy mondta, hogy helyesen, nem jól mondta, nem jól fogalmaz. Ki érdekel? Jó? És az Isten kértem, hogy kegyelmesen viszonyulunk egymással. Fogadjuk el egymást. És ezt a könyvet le fogom fordítani magyarra, mert nagyon-nagyon jó számomra. Értékelni a nembeli különbségeket. Értékelni az érzelmi világot, és értékelni, hogy mit kér Isten a férjétől. Ha a fér vagy, és nem tudsz így viszonyulni, bekeményedsz, el lesz a keseredben. És itt sok férfi elhagyja a feleséget. Erre nem vártam, erre nem számítottam. Hát kellett volna. Csak senki nem beszél erről. Imádkozom. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy te vagy a középpontban az egész kommunikációnak. Köszönjük, hogy benned van reményünk. Köszönjük, hogy te kifizettél az árat, értünk. És én kérem, hogyha valaki nem ismert téged itt, nem fogadta el azt, amit te tettél, érte, akkor kérem, hogy add neki igazi hitet, merjen lépni feléd, merjen felvállalni, hogy ő felelős az a saját életére. És kérem, hogy ezek a dolgok, amit elhangzott, ami igaz, ami tőled van, én kérem, hogy engedj, hogy nagyon mélyen megyen a mi szívünkben. És ha valamit elhangzott, amit nem tőled van, akkor Jézus kérem, hogy hagyj felejtsük el minél gyorsabban. Köszönjük szépen ezt a mai napot, köszönjük, hogy tudtunk feldolgozni ilyen nehéz témát. Köszönjük, hogy a mi reményünk az benned van, és tartasz, és erősítesz minket. Kérünk, hogy áld meg a napunk, meg a további részét, az ebédet, a beszélgetéseket. Kérünk, hogy egymást tudjunk buzdítani és erősíteni. Krisztus nevében. Amen.